Ön a Bitport CIO Klub hangos kiadását hallgatja. Negyedik évfolyam, nyolcadik adás. Az előadás témája egy teljes nagyvállalati transformáció hétköznapjai. Az előadást Kelemen Bálint, a Vodafone informatikai területekért felelős vezérigazgató helyetteseként tartotta meg 2023. május 12-én Egerben a CIO Hungary konferencián.
Belecsapok, mert itt már fut az időm, hogyha jól látom, úgyhogy presszionálva vagyok arra, hogy elkezdjek beszélni. Sziasztok! Kelemen Bálint vagyok, a Vodafone Magyarországnak az informatikai vezérigazgatója és a teljes IT divízióért felelős vezetője. És három dologról szeretnék beszélni. Nem biztos, hogy túl sok korreláció lesz a szlájdokhoz, mert egy csomó, meg kell mondjam, egy csomó inspirációért itt az előző beszélgetésen cloud témába, illetve tegnap este is beszélgettünk egy csomó témáról, amire szívesen kitérek, úgyhogy megpróbálom beleszőni ezeket is egy kicsit a prezentációmba. Három fő dologról szeretnék beszélni. Az egyik az, hogy a Vodafone Magyarország az elmúlt 3,5 évben milyen transformáción esett át. Ez ugye ebbe beleértjük a UPC felvásárlást, és hogyan vált ez a cég egy magyarországi konvergens szolgáltatóvá fix és mobil oldalon. A másik dolog, amiről szeretnék beszélni egy kicsit, az, hogy mi hogyan fejlesztünk, milyen módszertant választottunk. Itt mindenki letette szerintem a voksát már jó rég amellett, hogy waterfall, meg agilis, meg egyéb, és valószínűleg mindenki csinál mindent, mi is mindent csinálunk, úgyhogy erről szeretnék egy kicsit beszélni, hogy csinálunk mindent. És a harmadik dolog az pedig az előttünk álló kihívások. Ugye tulajdonosváltáson van túl a Vodafone Magyarország, és ennek milyen aspektusai lesznek az IT-ra, illetve hogyan néz ki a jövőnk az elkövetkezendő rövid időben. Csapjunk is bele! Jó, csak pár dolog tényleg. Tehát a Vodafone Magyarország jelen pillanatban ugye a forrágyi csoportnak a része. Körülbelül 3 millió háztartást érünk el, így vagy úgy, és jelen pillanatban 4 millió ügyfelünk van, ez ugye vezetékes mobil ügyfelek tekintetében. A célunk az, hogy egy technológiai és telekommunikációs vállalat legyünk, mindezt úgy, hogy támogatjuk Magyarországon és a magyarországi családok digitalizációját. Mit csináltunk mi az elmúlt 3 évben? Én 3 aspektust, vagy 3 irányelvet szeretnék nektek fölvázolni, hogy mi az, amit hogyan fogtuk mi meg ezt az átalakulást. Ugye 2019. augusztus 1-én, ha jól emlékszem, megkötetett a deal, és a Vodafone felvásárolta hogy a Liberty Globalnak az európai 4 országban lévő tulajdonrészét, és ezzel ugye a UPC Magyarország kvázi a Vodafone részévé vált, ha jól emlékszem, jogilag talán április 1-jel, de elkezdődött az a projekt és az az átalakulás, hogy ez a cég, ez hogyan tud egy konvergens szolgáltatóvá válni. 2 aspektus lebegett a szemünk előtt. Az egyik az, hogy azzal, hogy mi átalakulunk, nem csak szolgáltatást, hanem IT-t is át szeretnénk alakítani. Korábban a Vodafone úgy működött, hogy legtipikusan szolgáltatóktól vett egy csomó megoldást, fejlesztést, és az egyik ilyen alapelvünk az volt, hogy beszeretnénk hozni a fejlesztőket. Miért? Ezzel ugye egyrészt flexibilitást nyerünk, tehát az azt jelenti, hogy az a fejlesztő, aki nekünk dolgozik és belső munkavállaló, viszonylag könnyen meg lehet kérni arra holnap, hogy figyelj már, próbáljuk ki, hogy ez a ChatGPT, ez mit tud csinálni. Ugye? Jön egy csomó olyan aspektus, hogy hova lehet ezeket eljutatni, meg lehet kérni, hogy holnap ezzel foglalkozom, nem kell egy új szerződést kötni egy szakértői másik beszállítóval, sokkal rugalmasabban lehet új feladatokat, új fejlesztéseket odaadni a kollégáknak. Mit csináltunk mi? Elkezdtük behozni a fejlesztést, tehát az azt jelenti, hogy kiépítettünk egy fejlesztői pult, mind a digitális területen, mind egyébként data területen, korrendszer területen, ott úgy döntöttünk, hogy maradunk egy nagy beszállítónál, nem akarta Vodafone Magyarország korrendszer szállító lenni, nem ez volt a célunk sose. A célunk az, hogy azokon a területeken, ahol extra ügyfélelményt tudunk adni, ott legyünk flexibilisek, és ott legyünk rugalmasak a belső fejlesztés tekintetében. De ez nem olyan egyszerű. Ez nem arról szól, hogy holnap akkor felveszek 3 Java fejlesztőt, és akkor fiam, menj és építs meg a Java mikroszolgáltatásokat. Ehhez egy ökoszisztémát kellett kialakítani, amire mi azt választottuk, hogy mi szeretnénk egy infraagnosztikus ökoszisztémát kialakítani, úgyhogy létrehoztunk egy full DevOps pipeline-t, amire ezek a belső fejlesztők ugye el tudtak kezdeni építkezni, mert ez volt a második olyan aspektus, amire azt mondtuk, hogy igazából 3 irány lehet. Vagy azt mondjuk, hogy bármi, amit fejlesztünk, az full DevOps és Kubernetes clusteren fog futni, és mindegy is, hogy ez milyen támogatás mellett, vagy cloudban fog futni, szintén intraagnosztikus, vagy azt mondjuk, hogy szolgáltatásként veszik a piacon, hallottuk az előbb, hogy nagyon sok cég választott ezt az opciót is. Ez miért fontos? Ez azért fontos, mert ebben az esetben egyrészt mind a három eset menedzselt. A DevOps esetében én azt gondolom, hogy lehet skálázni viszonylag könnyedén, és ezt be is bizonyítottuk, hogy viszonylag könnyedén lehet egy olyan DevOps struktúrát fölépíteni, ami mondjuk fölskálázódik AWS-be, leskálázódik AWS-ből. A mai napon a teljes DevOps pipeline az úgy van fölépítve, hogy bármikor tudunk extra podokat venni az AWS-be, amennyiben ezt a performancia igényli. Ha költség szerint úgy ítéljük, hogy mondjuk nem kell, akkor meg lejövünk on-premre. Ez működőképes, ugye consumption alapú számlázás van, tehát ez alapvetően működik. Ahol mi full cloudot választottunk, az az adattárházunk volt. Az adattárháznál két szempont is volt, hogy miért választottunk full cloud megoldást. Az egyik szempont az az volt, hogy mi nem csak egy adattárházat építettünk, és itt lehet, hogy visszautalnék azokra a témákra, amik az előbb a kerekasztalon is volt, hogy én abba hiszek, hogy ha valaki ki akar menni egy publikus cloud megoldásba, először is szerintem minden cégnél eleve van egy, hívjuk environment lock-innek, azt, ahogy ma föl van építve on-prem az a megoldása azokkal az üzemeltetőkkel, azokkal a security megoldásokkal, azokkal a beszállítókkal. Ha ezt valaki meg tudja törni, akkor tud igazán fölmozogni cloudba. Nálunk ez a törést azt segítette elő, hogy kvázi core rendszert kellett cserélnünk, a core rendszer csere miatt igazából teljes adatstruktúra váltáson mentünk át, az adatstruktúra váltást szinte teljesen megbolygatta az adattárházat, és emiatt egy új adattárházat kellett szinte from the ground up fölépíteni. És erre mondtuk azt, hogy nem kívánok venni nem tudom hány e-szervert, hanem azt mondtuk, hogy ezt most már a cloudba építjük föl. Megéri ez így önmagába, hogy azt mondjuk, hogy ezt innen kivesszük és oda fölépítjük? Önmagában valószínűleg nem. Mi is nagyon sokat szívtunk az elején, ezt bevallom töredelmesen, főleg költségek, volt olyan query, amit lefuttattak, és több ezer dollárba került az egy darab query. Voltak ilyen problémák az elején. Van egy extra feladat abban az esetben, hogyha valaki cloudba mozog, hogy a csapat egy részének igenis költség optimalizáláson kell dolgoznia. Mára azt tudom mondani, hogy az eredeti költségeknek szerintem a harmadára levittük a folyamatos cloud költségeinket. A másik fontos dolog az pedig az, hogy ugye megváltozik az ökoszisztéma, és megváltozik a fókusz. A fókusz nem azon lesz, hogy mondjuk patchelnünk kell, nem azon lesz, hogy hardware-t kell cserélnünk, nem azon lesz, hogy licenszeket fizetünk. Ja, még ez is egy nagyon fontos aspektus, hogy ha úgy mozgatunk föl valamit cloudba, hogy igazából on-premen fut ez a stack, ezen az OS-en ez az alkalmazás, és ezt egy az egybe áttesszük cloudra, az nagyon drága lesz. Hogyha újra tudjuk írni ezeket, és fel tudjuk a natív eszközét használni a cloudnak, nálunk az adattárházban BigQuery-n fut, hogyha fel tudjuk ezeket használni, akkor ki tudjuk használni azokat a szinergiákat, amik a cloud szintén ad. Ezek jelen esetben a Google-nek egyébként az AI eszközei, jelen esetben a Google-nek a Big Data megoldásai, ami igazából ott full stack-en natívan fut jelen pillanatban. Ha erre plusz szolgáltatásokat építünk, akkor azt gondolom, hogy megéri. Tehát onnantól kezdve éri meg cloudba átmozgatni, hogyha ráépítünk extra szolgáltatásokat, nehogy Isten ezeket monetizálni tudjuk, és utána ezeket a szolgáltatásokat el tudjuk adni akár kifele, akár befele az üzletnek, vagy új értékláncokat tudunk erre építeni. Ha ezt meg tudjuk lépni, fel tudjuk törni az on-premet, át tudjuk mozgatni, költséget optimalizálunk, és utána el tudunk új szolgáltatásokat adni, akkor azt gondolom, hogy összességében megéri, és egy előremutató, új lehetőségeket nyíló dolog lehet a cloud irány. Mi adattárház esetében ezt megtettük, a teljes digitalizációs csatornánkat azt insource-oltuk, és jelen pillanatban ugye DevOps-on, Kubernetes clustereken fut, valami összem 64 poton. Amit még csináltunk emellett, csináltunk ugye egy hatalmas projektet arra, hogy a core rendszerünket lecseréltük. Ugye ez a core rendszer, ez jelen pillanatban egy software as a service. A jó hír az, hogy ugyanezeket a patterneket próbáltuk követni ott is, az insource-ot leszámítva, hiszen ez software as a service. De jelen pillanatban a Vodafone Magyarország core rendszere szintén 32 nódon fut. Ez azt jelenti, hogy core rendszer upgrade-et, core rendszer változtatást igazából napközben a Vodafone meg tud csinálni, olyan patch-eket ki tud tenni, és igazából balanszolva ki tud élesíteni akár a core rendszerébe, akár az integrációjába, akár a digitalizációjába, amit gondolom, hogy ezt viszonylag gyorsan el lehet érni, hogy ezek kimenjenek élesbe. Pont emiatt, a másik dolog, amit szerettem volna mondani, hogy erre a projektre mi elkezdtünk fölépíteni egy teljesen új fejlesztési módszertant, hiszen azt mondom, hogy van egy teljes pipeline-om, ami alapján ugye ki tudok tenni az élesbe dolgokat. A digitalizáción, ahol ugye insourcoltunk, ott agilis csapatok működnek, az agilis csapatok ugye fogadják a demandokat, és on the fly próbálnak ugye kitenni fejlesztéseket. A probléma ugye akkor van, amikor általában ugye ez a mixed approach megjelenik, tehát amikor az van, hogy a backend szolgáltatás, ami mondjuk nem agilisan működik, és a frontend szolgáltatás, ami agilisan működik, egyszerre kell, hogy kiélesítsen dolgokat. Erre ugye mi azt mondtuk, hogy mi nem vagyunk teljesen agilisak, mi azt mondtuk, hogy egy release approach megoldással megyünk, és jelen pillanatban egy ilyen dual speed, small delivery és big delivery megoldással mentünk. Ez azt jelenti, hogy a mai napon két hetente mennek ki release-ek core rendszerbe, agilis területen, integrációban, bárhol. Két hetente pici dolgokat, havonta nagy dolgokat változtatunk, és a nagy dolgokat, azokat ugye a nagyon nagy dolgokat, inkább így fogalmazom, azokat próbáljuk földarabolni csak nagy dolgokra, hogy beleférjenek kvázi ezekbe a havi release-ekbe. Amit itt két dologról szól a slide, nem biztos, hogy teljesen érthető. Az egyik az az, hogy nagy dolgokat ugye fel kell darabolnunk ahhoz, hogy bele tudjuk tenni havi release-ekbe. A másik az az, hogy létrehoztunk egy módszertant az üzlettel közösen arra, hogy hogyan lehet kis dolgokat leszállítani viszonylag gyorsan. Egy árpontváltoztatást, egy új terméket, egy új portfóliót, valami javítást, valami optimalizálást. Ezekre kvázi üzlettel közös squadokat hoztunk létre, akik teljes autonómiát élveznek, és önmagukba kitalálják, hogy mi az, amit szeretnének optimalizálni, mi az, amit szeretnének megvalósítani, és ezeket a dolgokat igazából belefídelik ebbe a release metodológiába, és attól függ, hogy mekkora az a fejlesztés, amit igényelnek, két hetente vagy négy hetente ki is deployolják. Miért tudják ezt megtenni? Viszonylag standard ugye az architektúra, cloud, DevOps és SAS, és ezekben onnan, hogy a megfelelő csapatoktól ugye megkérik a fejlesztéseket, egységesen le van tesztelve, és utána szépen kimegy élesbe, vagy két hetente, vagy négy hetente, attól függ, hogy mekkora ugye ez a változtatás. Egyébként azt töredelmesen bevallom, hogy a kettő között a legnagyobb különbség az az, hogy a négy heti release-ben van integrációs tesztelés is, a két hetiekben nyilván ezt elhagytuk. Jó, két környezettel dolgozunk, tehát ez egy ilyen TikTok modellben működik, a környezeteket ugye próbáljuk release-ek között frissíteni és újrahúzni, és igazából ez úgy működik, hogy a két teszt környezeten próbálják kipakolni ezeket a release-eket, ott ugye frissítik a másik környezeten a release-t, és akkor onnantól kezdve ugye regressziós tesztelés kvázi 4 hét utolsó két hetében történik. Az a kettő, tehát az utolsó két hetes és a 4 hetes release az nyilván egy környezetben van, ezt nem tudtam ott ábrázolni meg. Jó, tehát mit értünk ezzel el? Vannak nagy projekteink, amiket darabolunk, és vannak kis változtatásaink, minden befidelődik ugye egy ilyen egységes leszállítási modellbe, és ebben a modellben viszonylag gyorsan ki tudunk tenni frissítéseket, ennek az architektúrának köszönhetően. Évi 10 ilyen release terveztünk egyébként, érthető okokból 2 hónap az, hogy is mondjam, a környezeteknek is kell egy pihenő, úgyhogy ez a 2 hónap ez kiesett, de évi 10 release-t azt jelen pillanatban Vodafone Magyarország ki tud élesíteni, korrendszertől adattárházon át a frontenden keresztül, plusz, ezen plusz belül még 20 darab ilyen small release is ki szokott menni. Jó, mindent ebben próbálunk leszállítani. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon hatékony megoldás, de ennek az előfeltétele az az volt, hogy egy olyan architektúrát és fejlesztési pipeline tudjuk összerakni, amivel ezt ki lehet szolgálni. Oké. Egy-két dolgot, csak gondolatot a jövőről. Mi az, amit építettünk? Tehát amit mi itt építettünk, az azt jelenti, hogy ugye összemigráltuk az összes ügyfelünket, tehát jelen pillanatban ugye a fix és a mobil ügyfelek azok ugye egy core architektúrában vannak. Ami nincs ebben benne, az ugye a nagyvállalati ügyfeleink, az IoT megoldásaink és a különböző egyéb nagyvállalati megoldásaink, mint például a 5G MPN szolgáltatásaink, vagy egyéb üzleti megoldásaink, azok nyilván külön megoldásba kerülnek, de az igazi lakossági kiszolgálás az ebben a rendszerben fut. A rendszer fölött ugye van egy digitális megoldás, és a rendszer mögött van egy adattárház, amit az előbb említett Google Cloud-on. Teljes ökoszisztémát, azt ugye szerint a 2 hetes, 4 hetes release metodológiával próbáljuk folyamatosan karbantartani, upgrade-elni. És mi van előttünk? A jó hír az, hogy a felvásárlás ezt ugye nem befolyásolta, tehát ez a Vodafone-nak igazából a saját megoldása, mert a Vodafone Magyarország a saját megoldása, viszont jött egy csomó olyan új kihívás, ami a felvásárlással vele jár. Kihívás, és jött egy csomó új lehetőség is. Meg kell tanulnom, hogy hány percnek pittyegnek, de a megoldás a kihívás az ugye azzal jár, hogy a Vodafone csoport rengeteg szolgáltatást nyújt a Vodafone Magyarországnak jelen pillanatban, és az elkövetkező időben erről le kell válnunk. A jó hír az, hogy ez nem fogja érinteni az ügyfeleinket, tehát ez tipikusan a IT architektúrának igazából a másik része, ami a dolgozóknak szól, és mire gondolok, tipikusan a Office környezetek, az a Vodafone csoport szintjén nyilván egységes, mire gondolok a különböző beszerzési HR folyamatok megoldásai, szintén Vodafone csoport szinten ez egységes jelen pillanatban, azon dolgozunk, hogy ezeket is leválasszuk, és jelen pillanatban hogyan tudjuk ezeket még hatékonyabbá tenni az elkövetkező időben. De ez nem gátol minket abban, hogy emellett ezen a módszertanon az ügyfeleinknek továbbra is szolgáltatásokat nyújtsunk. Viszont mi az, ami jön, és az, ami új lehetőség lesz azzal, hogy a Forage csoportnak immár a tagja a Vodafone is? Én azt gondolom, hogy ez új lehetőséget fog rejteni a piacon. Ugye a Vodafone Magyarország ma lakossági szolgáltatást nyújt, vállalati ügyfeleknek nyújt tipikusan kommunikációs szolgáltatásokat, és vállalati megoldásokat szállít tipikusan nagyobb vállalati ügyfeleknek. Forage-val közösen azt gondolom, hogy ez kiegészül egy IT megoldási lábbal, és amit mi ezen a piacon értékesíteni tudunk, az egy teljes paletta immár, 5G MPN, kommunikáció, mobil és IT megoldásokkal, úgyhogy ez az, ami a jövőben várható. Oké. Csak egy-két gondolat tényleg befejezésképpen, mert látom, hogy nagyon telik az idő. Az egyik az az, hogy én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy nagy változásokat érjünk el a cégeknél, kell egy momentum és kell egy motiváció, nem csak az IT, hanem a teljes üzlet számára. A Vodafone Magyarországnál ugye ez a UPC felvásárlása volt. Ezzel a momentummal azt gondolom, hogy el lehet érni változásokat, de le kell törni azokat a környezeti hatásokat, amik mondjuk egy betokozott üzemeltetés, egy betokozott vendor lock-in van. El kell döntenünk, hogy vendor lock-int vendor lock-inra cserélünk, vagy vendor lock-int valamilyen szabadságfokra cserélünk. Én nagy híve vagyok az open source megoldásoknak, meg a native cloud megoldásoknak. Azt gondolom, hogy rengeteg költséget és opciót lehet ezzel spórolni, IT vezetőként mindenképp. Meg kell választani a csatáinkat természetesen, tehát nem szabad ezt mindenhol és minden áron alkalmazni. Azt gondolom, hogy ez üzletág specifikus, és azt gondolom, hogy ez kockázati éjség specifikus. Hogy egy példát mondjak, adattárház a Google Cloud-ba. Rögtön felmerül a kérdés, hogy ez mennyire veszélyes dolog Google Cloud-ba föltölteni egy teljes adattárházat. Mi azt mondtuk, hogy ez egy titkosított, anonimizált és enkriptált módon azt gondoljuk, hogy ez vállalható, úgyhogy jelen pillanatban is ez így történik. Mi úgy csináljuk, hogy on-prem titkosítva föltöltjük, és minden egyes lekérdezésnél on the fly dekriptáljuk ezeket az adatokat. Hát ez azt jelenti, hogy csak a Vodafone dolgozói látják, hogy adatok vannak fönt. Oké. Másik gondolat. A cloud és az infra agnosztikusság az nem feltétlenül csak a cloudot jelenti. Tehát nekünk az nagy tanulság volt, hogy egy full DevOps megoldást és egy full cloud az kvázi interoperabilis. Ha én egy rendszert át tudok alakítani úgy, hogy Kubernetes clusteren fusson, onnan már csak egy lépés azoknak a kollégáknak, akik a DevOps-hoz üzemeltetik, hogy ezt kiterjessék a hibridbe, tehát kiterjesszék hibrid cloudba. Nekünk ez 3 hónap alatt megvolt, hogy fölépítettük először on-prem a teljes Kubernetes clustert, majd rá elkezdtük az alkalmazásokat tenni, és közben a kollégák 3 hónap alatt kiterjesztették, hogy ez egy ilyen cloud és on-prem hibrid megoldás legyen. Most talán az utolsó gondolat, amivel zárom, hogy mi 3 éve transformálódunk, és azt gondolom, hogy a következő 1 évben folyamatosan transformálódni fogunk. Talán ez az időszak ez arról szól, hogy minden cégben transformáció van, legyen ez külső vagy belső hatás, úgyhogy mindenkinek kitartást kívánok ehhez, sok szerencsét, és azt gondolom, hogy jó irányba megy a piac, használjátok ki ezeket a lehetőségeket, mert sokan benne. Köszönöm szépen!